Jó estét kívánok! Bocsánatkéréssel kell kezdenem azzal, hogy nem pont arról fogok beszélni, az előadásomnak a címe. A cím csalóka, én sem becsűs, sem műértő, sem muzeológus nem vagyok, tehát nem tudok abban a kérdésben átfordulni, hogy valamelyik kép eredeti-e vagy hamis. Engem a kérdés érdekel. Az eredetik utáni hajsza és az annak a következményei, amelyek a képek nézését befolyásolják. A Rembrandt kutatásnak a példáját választottam, annak a demonstrálására, hogy mi a különbség a műértés és a művek értése között. Triviális tény, mindannyian tudjuk, hogy a nemzetközi műkereskedelemben óriási pénz forog. Egy 2002-es becslés szerint évi 30 milliárd dollár fordul meg ezen a piacon, és a növekedés üteme háromszorosa a tőzsdéjének. Ezen a táblázaton a 500-as toplista árait látják, a legdrágább Van Gogh kép 110 millió dollárral, Rembrandt a 28. helyen szerénykedik egy női portréval, amely portréról azt kell tudnunk, hogy nem főmű, mégis majdnem 6 milliárd forintot ér. Ezt azért kell tudnunk, mert Rembrandt főművek nincsenek a nemzetközi műkereskedelemben. Az a kép, amit most látnak, amit most látni fognak, és amiről ebben az előadásban hosszasabban fogok beszélni, az egy valódi főmű, de ilyen műnek nincs ára. Nos, ahol ennyi pénz van, ott biztos, hogy megjelennek a nyerészkedők, és a műkereskedelemben ezeket hamisítóknak hívják, többek között hamisítóknak hívják. A műkereskedelem valamennyi résztvevőjének elemi érdeke fűződik ahhoz, hogy biztos tudás legyen arról, hogy a tárgy, amiért nagy pénzeket fizet ki, az annak az eredete micsoda, hogy az valóban az-e, aminek mondják. Ennek a tudásnak a letéteményese a műértő, németül Kennernek mondják, franciásan connoisseurnek. A műértő az a szakember, aki az anyag, az állag, a stílus, a forma, a legkülönböző apró részletek ismeretében, mustálása alapján képes arra, hogy meghatározza egy tájnak az eredetét. Persze vannak más források is, de most maradjunk csak azoknál, ahol a műértőnek ez a spontán képesség, ez az intuitív képessége dönt. Ahhoz, hogy egy műértő erre képes legyen, természetesen nagyon sok mindent kell tudnia, egy lassú, fáradtságos munkával összeszedhető gyakorlati tudás, nagy folyamatos gyakorlást igénylő munka, kell hozzá tehetség, minőségérzék, ízlés, intuíció és itt sor minden más. Most a hamisítónak ezt a fajta tudást kell átejtenie. A 20. századi művészettörténet egyik legjelesebb alkotója volt Abraham Bredius, holland művészet kutatója, és ő volt az egyik legnagyobb kárvallottja a hamisítás trükkjének. A híres, neves Van Meckeren ügy a Vermeer hamisításoknak a példája. Itt a képen két képet látnak. Az egyik egy korai Vermeer, a másik Hans Van Meckerennek a kópiája. Ezzel sikerült szegény Bredius-t felültetni. És pedig azért, mert Van Meckeren ügyesen kitalálta, rájött arra, hogy mi az, amire Bredius tulajdonképpen műértőként vár. Hol van az a hiányzó láncszem a Vermeer életműben, amelyről a kutatók fölvételezték, hogy lappang, és amelynek olyan nagyon fognak örülni. És hát sikerült szegény Bredius-t átejtenie, aki persze már egy öreg ember volt, nem sokkal később meg is halt, de az ő felsülése egy súlyos traumát okozott a művészettörténész szakmának. Bredius nem akárki volt, és ezért az ő kudarca megrendítette az egész szakmát. Megrendült a bizalom a connoisseuri szakértelemnek a biztonságában, kiderült, hogy ez nagyon sebezhető tudás. 1956-ban, amikor a világ Rembrandt születésének a 350. évfordulóját ünnepelte, zárójelben jegyzem meg, hogy idén ünnepeljük a 400-at, Az Amsterdami Rijksmuseum egy nagy kiállítással készült erre az alkalomra, és akkor a kutatók között kitört a pánik, hogy a Vermeernél lényegesen nagyobb és lényegesen összetettebb Rembrandt életműben ugyan vajon hány Van Meegeren típusú hamisítvány lehet. Annyira megrémültek ettől, hogy fölállítottak egy kutatócsoportot, amely kb. 10 évvel később, 1969-ben el is indított a legnagyobb művészettörténet, 20. századi művészettörténet legnagyobb tudományos programját, kutatási programját, az úgynevezett Rembrandt Research Projectet, amelynek az volt a célja, hogy egyszer és mindenkorra vitathatatlanul tisztázza, hogy mely művek Rembrandt művei, és melyek azok, amelyek nem az övé. Ennek érdekében mindent, apait, anyait bevetettek, soha ennyi pénz művészettörténeti kutatása nem állt rendelkezésre, mint ennek a kutatási tervnek a számára. A programnak melyek voltak a programnak a sarok pontjai? Az egyik az, hogy intuíció helyett mindig csak bizonyítékokra lehet támaszkodni. Ugye a műértő ítél, övé vagy nem övé, ez egy vagy-vagy kérdés. Semmilyen intuitív ítélet nem fogadható el. Kettő. A szerzőség a műtárgy objektív tárgyi tulajdonsága. Egy műtárgyról látni kell, hogy ki csinálta. A harmadik ilyen dolog, hogy ki kell szűrni mindenfajta szubjektivizmust az ítéletből, és ezért csapatmunkában dolgoztak, bejárták az egész világot, a Rembrandt életmű teljes, több mint 600 művet vizsgáltak meg, ahol csak létezett, oda elmentek, de mindenhol mindig ketten. Rendkívül részletes jegyzőkönyveket vettek föl. Bevonták a vizsgálatba a természettudományos eljárások nagyon széles körét. A festékek, hordozók, kötőanyagok vegyelemzésétől kezdve az úgynevezett dendrokronológiáig, tehát a fatáblák, Rembrandt műveinek egy része fára készült, a fatáblák kormeghatározásán át az akkor már bevetnek tekintető röntgeneljáráson keresztül egészen a legkorszerűbb radioaktív technológiákig, autoradiográfiáig mindent bevetettek annak érdekében, hogy egyszerűen mindenkor rögzítsék, hogy ez a mű lehetette, hogy ez a mű hamis-e, eredeti-e vagy hamis. Kollektív döntés hoztak mindig, bizottsági szavazás volt, és ezek alapján döntötték el, hogy igen vagy nem. Nos, 20 év, sok 10 millió elköltött dollár, és három vastag, vaskos kötet után a projekt megbukott. Kiderült, hogy a kiinduló hipotézis téves. Hamisítványok nincsenek. Amit megtudtak, az olyasmi, amit eddig is tudtak. Hogy gyakorlatilag valamennyi mű nagyjából ugyanabból a körből, nagyjából ugyanabban az időszakból, nagyjából ugyanabban a kulturális közegben született. Persze sok mindent megtudtak, sok minden apró részlet ismert fölhalmozódott. De az alapkérdést, hogy tudni a műértői ítéletet, az igen vagy nem, szubjektivitását ki lehet-e küszöbölni, erre a válasz az volt, hogy nem. Amikor megjelent a korpusz harmadik kötete 1990-ben, óriási vita támadt, hiszen rengeteg olyan művet vitattak el a projekt kutatói Rembrandttól, amelyről az egész világ meg volt győződve, hogy ez nem lehet másé, csak az övé. Nem tudott az ítélete mögé konszenzus teremteni, tudományos konszenzus sem teremteni ez a projekt. Le is mondtak a részvevői, és néhány éves vajudás után végül is úgy döntöttek a hollandok, hogy mégis folytatják a projektet, csak egy új koncepció alapján, Ernst van de Weteringnek a vezetésével. 2005-ben, tehát tavaly jelent meg a korpusz negyedik kötete, immár 30 vagy 40 éve, hogy elkezdődött a projekt, amely módosított koncepció alapján jött létre. Ugyanis ez a kötet már tematikusan csoportosította a műveket. Olyan szempontot vett tekintetbe, amelyet a korábbi kutatásban egyáltalán nem vettek tekintetbe, semmilyen ikonográfiai vagy műfaji szempontot az első három kötetnél nem alkalmaztak. Hiszen az olyasmi, az ikonográfia is, meg a műfaji ismeretek is olyasmi, amit egy hamisító is tudhat. Holott ők csupa olyasmit akartak megállapítani, amit egy hamisító nem tudhat. És amit a hamisító szándékai ellenére bizonyíthatja egy képről, hogy az valóban hamis vagy sem. Nos, az önélet, az önarcképek, amelyek ebben a kötetben összelettek gyűjtve, tetemes számot tesznek ki, 90 önarcképe van Rembrandtnak, a művészettörténetben se előtte, se azóta nem volt példa arra, hogy valaki ilyen kitartóan analizálta volna a saját arcát. Azért különösen érdekes az önarcképek vizsgálata a kutatási projekt megítélésének a fényében, tehát hogy lehetséges-e megállapítani egy képről az eredetiségét vagy nem, mert itt az autenticitásnak, az eredetiségnek, a hitelességnek két fogalma vegyül össze. Az egyik fogalom, amelyik a műtárgy igazolható technikai sajátkezűségére vonatkozik, és a másik, amelyik a megjelenő személy személyes hitelességére, szubjektív hitelességével, az önkifejezés hitelességéről szól. Készítettünk egy animációt, Forgács Péter barátom ötlete nyomán. Ő találta ki azt, hogy mit történne akkor, hogyha Rembrandtnak ezt a rengeteg önarcképét összehoznánk egy folyamatos vetítésbe, mégpedig úgy, hogy a két szemre fókuszálva hozzuk össze az összes képet. Ezen az animáción azt látjuk, ahogy a fiatal Rembrandt lassan, de biztosan megöregszik. Egy élettörténete rajzódik ki a szemünk előtt ennek a hatására. Jakob Rosenberg, nagy művészettörténész, Rembrandt kutató mondatát idézném. Úgy tűnik, hogy Rembrandt érezte, hogy meg kell ismernie önmagát, ha az ember belső életének kérdéseihez akar eljutni. A másik ember ismeretének az útja a saját önismereten keresztül vezet. Bensőség, érzés, önkifejezés, ez, amit itt látnak, a stuttgarti kép, aki így tud nézni, az sokat élt, és igen sokat tud a világról. Erős a kísértésünk, hogy ezt a fajta művészetet spontán önvallomásként olvassuk. Olyannyira, hogy egy vicces karikatúra is készült erről a New Yorkerben. Hendrikje, hozd már be a fura fejfedőmet, érzem, hogy megint egy önarckép jön. Mintha az önarckép valami belső presszióra, valami ellenőrizhetetlen, spontán önkéntelenséggel tolulna fel. Ez a vicc egy nagyon fontos és nagyon lényeges dologra mutat rá. Arra, hogy az ilyenfajta nézése az önarcképeknek valami önkéntelenséget feltételez az alkotó oldaláról. Valami automatizmust, hogy egyszer csak így kijön. Az önvallomás kényszere. Nos, a Rembrandt Research Project kutatásainak az lett az eredménye, hogy kiderült, hogy Rembrandt spontán önvallomásának jelentős részét nem ő vallotta meg. Nem ő festette az önarcképeinek egy jelentős hányadát. Egy sor önarckép nem eredeti. Hogy lehetséges ez? Ez a kép, ez a stuttgarti kép, igen, ez a Stuttgart kép, 1961-ben került elő, nem Rembrandt saját kezű képe. Biztosan nem az. De nem is hamisítvány. Hiszen a kor meghatározásról pontosan tudjuk, hogy 1660 körül kellett, hogy keletkezzen. És ugyanakkor nem is másolat. Elképzelhető van, hogy Rembrandt fest egy eredetit, és ha valakit megbíz, vagy valaki megbízást kap, hogy másolja le. De ez nem másolat, mert a másolat, ugyanis vannak a képen úgynevezett, hát ezt most nem tudom megmutatni, nem látszik elég jól, úgynevezett pentimentók, tehát aláfestés nyomok, olyan nyomok, amelyek arra utalnak, hogy aki ezt a képet festette, az alkotott. A másoló mechanikusan másol. Ökonomikusan osztja be az energiáját, és a formákkal mindig csak annyit tesz fel, amennyi éppen a másolat eléréséhez kell. Ezt nem másoló festette, ezt egy festő festette. Egy festő genuin módon, eredeti módon, saját jogán festette egy Rembrandt önarcképet, és ő nem Rembrandt volt. Hát szerintem ez egy érdekes új belátás. Át kell ennek a belátásnak a fényében gondolnunk azokat a műfaji fogalmakat, mint az önarckép fogalmát, sőt egész művészet fogalmunkat is lehet, hogy át kell gondolnunk. Az önarckép megnevezés 19. századi találmány. A zseni esztétikákhoz kötődik, a zsenikről valott közkető fogalmakhoz kötődik. És ezt úgy is fogalmazhatnánk, hogy azért gondoljuk ezekről a képekről ezt az autenticitást, ezt a hitelességet magától értetődőnek, mert azt képzeljük, hogy amikor a festő a tükör elé lép, hogy megfesse ezt a képet, akkor ott ő maga a saját legszemélyesebb mi voltában van jelen. Ez a jelenlét, amelynek a szuggesziója tapad az önarcképhez. Itt én beszélek, mondja a festő az önarcképében. És érdekes módon a műértők is erre a jelenlétnek, ennek a jelenlétnek a nyomaira vadásznak. Hiszen a jelenlét, ugye arról van szó, hogy ha egy műértő, vagy a technikai eljárások segítségével tudományosan meg akarja határozni azt az ecsetvonást, amit csak Rembrandt ejthetett, akkor az valami olyasmit akar meghatározni, amiről ez a festő csak azért ismerhető fel, mert éppen ő csinálta, olyas valamit csinált, amit senki más rajta kívül nem csinálhatott. Az a kijelentés, hogy ez egy Rembrandt, ez az ítélet, hogy ez egy Rembrandt, annyit mond, hogy ő és nem valaki más állt a vászon előtt, amikor a kép készült. Pedig a 17. században ezeket a képeket úgy nevezték, hogy Rembrandt képmása Rembrandt kezétől. Címük egyébként a képeknek akkor még nem volt, ez is egy modern szokás. Minden esetre eléggé nyilvánvaló, hogy amikor Rembrandt egy önarckép festéséhez fogott, most egy picit tegyük félre azt, hogy ő festette vagy nem a saját önarcképeit, mindjárt vissza fog erre térni. Minden esetre, amikor egy önarckép festésébe fogott, akkor nem kételyekkel és önvizsgálati igényel ült a kép elé, a tükör elé, hanem azért, mert valamilyen programja, valamilyen célja volt az éppen megfestendő képpel. Mik lehettek ezek a fontosabb célzatok? Az egyik, a korai Rembrandtnál gyakran előforduló dolog, hogy extrém grimaszokat vágott. És így ábrázolja magát vicsorogva, vigyorogva, meglepődve, visszahőkölve. Extrém helyzetekben affektusok, érzelmi állapotok kifejezését tanulmányozza a saját arcán. Ez a 1630-as években Rembrandtnak a műhelyében egy mindennapi gyakorlat volt, hogy a festők eljátszották azokat a jeleneteket, Rembrandt eljátszatta velük azokat a jeleneteket, amelyeket aztán utána megfestettek. Mint egy ezt kell színészkedniük, hogy megtanulják az arckifejezések, az érzelmi arckifejezéseknek az ábrázolását. Egy másik ilyen funkciója az önarcképnek az olyan Rembrandti chiaroscurónak, a fényárnyéknak a tanulmányozása és az ezzel kapcsolatos technikai tudásnak az elsajátítása volt. Értsük meg, hogy itt arról van szó, hogy önmaga a festő egy türelmes és olcsó modell. Ezt használja ki, amikor az arcán fény tanulmányokat végez. Ezt látjuk, ja, ez már nem az, ez már a harmadik fajta, az olyan hivatalos kép fajtája, amelyet úgy nevezhetnénk, hogy ma azt mondanám, hogy PR célú képek. A Rembrandt életműnek a tetemes része, a 90 műből 33 festmény, 4 részkarc és 3 rajz tartozik ide. Egy példát mutatnék arra, hogy ez hogy működött. Ez a kép, amit látunk, a londoni National Gallery-ben van, 1640-ben készült. Mi a dolog lényege? Rembrandt a 30-as évek végén Amsterdamban valószínűleg láthatta Tiziánónak egy híres képét, amely állítólag Ariosztót ábrázolja. Ez a kép egy López nevű műgyűjtőnek a tulajdonában volt. De ismerte a képet egy rézmetszetről is, Sandratnak a metszetéről. Ez megvolt az ő metszetgyűjteményében, volt egy hatalmas metszetgyűjteménye. Ugyanebben az évben mutatták be Amsterdamban Raffaello-nak a Baldassare Castiglione portréját, egy nagyon híres festmény volt, kb. Annyira híres volt akkoriban, mint mondjuk ma a Mona Lisa. Rembrandt ott volt ennek a képnek az árverezésén, leskiccelte a képet, és még megjegyzéseket is fűzött, innen tudjuk például, hogy 3500 guldenért adták el a képet. Ugyanaz a López vette meg egyébként, aki a Tizianót is. Majd ugyanebben az évben készített egy rézkarc önarcképet, ami mindjárt itt meg fog jelenni, egy rézkarc önarcképet, amelyen az előző képek motivumait használta fel. Mi történik? erre a padlatra való, erre a támlára való könnyöklésnek a motivumát veszi át Tiziánótól, és ezt a nagy bő ujjas motivumát veszi át Tiziánótól. A kalap és a szembefordulásnak a motivumát viszont Raffaellótól veszi át. De a Raffaello rajzot olyan lazán skicceli oda, az egyébként a Baldassarrénél ilyen magas, fura süveget, ilyen oldal, lapot, oldal csapott barettel helyettesíti, és így jön létre ez a rendkívül elegáns és nagyon magas művészi minőségű, nagyon gazdagon kidolgozott részkarc önarckép. És ezután a részkarc önarckép után festi meg, 1640-ben, ennek a sorozatnak a másik darabját, egy más műfajban, egy más médiumban. Miről van szó? Arról van szó, hogy Rembrandt fest egy önarcképet, amely célzásokkal van tele. Egy műértő azonnal észrevette, hogy ja, hát ez az Ariosto portréjáról, ez Tiziano. Ja, ez a sapka, ez a Baldassarre Castiglione-s portréjáról való. Nagy művészekhez köti magát, nagy művészekkel, nagy művekkel asszociáltatja magát Rembrandt ezeken az önarcképeken. Különben miért öltözött volna ebbe a maskarába? Tudnivik, egy maskarában van, a korabeli festők egyáltalán nem így öltöztek. Ez körülbelül olyan, elnézésüket kérem a hasonlatért, mint hogyha valaki ma díszmagyarban parádézna végig az Andrássy úton. Tehát jelentése van. Minden esetre nem normális dolog, ha szabad így mondanom. Nem normális, természetesen csak azt akarom érteni, hogy nem mi hétköznapi dolog, nem egy hétköznapi illúzió, nem egy hétköznapi állapot rögzítésének a céljával. A kép jelentés teli, és ezt a jelentést és számít arra, hogy a nézője ezt a jelentést észlelni fogja. Nos, a következő képen azt látjuk, hogy Rembrandt kifejezetten ambicionálta azt, hogy bekerüljön a nagy híres mesterek önarckép galériáiba. Ez, amit látunk, ez a Medici galéria, a Medici palota önarckép galériája, amelynek egy 18. századi metszetén látszik a kép. Ez a festmény, ez a késői öregkori kép, ezt maga nagyherceg veszi meg Rembrandttól halálának az évében, és ő viszi ma is a Firenzében, az Uffiziban. Nos, tudomásul kell vennünk, hogy az ilyen képek PR célú képek azért vannak, mert a festő vállalkozó. A hírneve elfogadtatásában elsődleges piaci érdeke van. Rembrandt egy nagy stílű vállalkozó volt, ráadásul egy hatalmas műhelyt vitt, az évesen 50 tanítvány fordult meg nála, méghozzá nem akárkik, a korszak legjelentősebb holland festői jártak Rembrandthoz, mégpedig azért, hogy megtanuljanak a rembrandti modorban festeni. Így hát, ha valaki vett egy Rembrandt önarcképet, az két dolgot kapott a pénzért. Az egyik a híres ember arcmása, aki bekerült a galériába, és a másik az a híres ember kezenyoma, vagy a híres ember modora, amelynek önmagában értéke volt. Hogy az éppen a kép festése közben a híres ember ott ült-e a vászon előtt, az egy másik kérdés volt. Már ekkor is voltak jelek, akik szerettek volna tényleg a mester kezétől való autográf munkát találni, de nem volt erre garancia. Ezeket a képeket Rembrandt műhelyében készletre csinálták. És aztán persze Rembrandt autográfként, tehát saját kezüként írta alá, és így adták el. A Rembrandt Research Project kutatásainak a kutatás, tehát új fényt vetnek a szerzőség miben létére. Ez a Rembrandt, ezt inkább idézőben kéne használnunk ezt a szót. Inkább egy márkanevet, egy brandet jelöl, mintsem egy lírai személyiséget nevez meg. Egy bizonyos kultúrás gyakorlatot jelöl, mert abban az időszakban végeztek. Egy közös műhelyi munkát föltétel, sok munkást, sok embernek a közös együttműködését, és mindenképpen a saját kezűség mai fétise felől teljesen értelmezhetetlen soklétűséget fog át. Ha tehát Rembrandt jelen is van a saját műveiben, egészen másként van jelen, mint ahogyan ezt a 19. századi műfajfogalmunk, az önarckép műfajfogalma diktálja. Egy nagyon impresszív példát szeretnék erre mutatni. Ez a kép, amiről már az előbb említést tettem, ez a Kenwood House-ban, London, egy londoni magángyűjteményben, illetve állami tulajdonú magángyűjteményben ez a rendmondás. Tehát állami tulajdonú, de elkülönített gyűjteményben lévő kép, amelynek a saját kezűségét soha senki nem vitatta. Rembrandt egyik főművéről van szó. A datálással körül van vita, 1661 és 69 között az életének utolsó éveiben különböző időszakokra teszik egy igen tekintélyes méretű képről, 114x94-es képről van szó. Ez a második legnagyobb méretű önarcképe a Frick Collection-ben, a New York-i Frick gyűjteményben látható híres nagy másik önarckép mellett, ennél egy picivel kisebb, amelyik a Pátriárka néve hallgat a szakirodalomban. Na most térjünk vissza a Kenwoodi képre, amelynek a nagyon érdekes tulajdonsága, hogy véletlenül ebben a konkrét esetben egész biztos bizonyítékunk van arról, hogy Rembrandt saját kezüleg ült a tükör előtt. Ezt a képnek a röntgen felvétele árulja el nekünk, amelyből az derül ki, hogy eredetileg a bal kezében tartott egy ecsetet, és éppen festés közben látjuk ezen a röntgen felvételen. Ezt a tévedést ki kellett korrigálnia, úgyhogy amit látunk a helyreállított képen, az, hogy átkerül a jobb keze valahova eltűnik, azt nem látjuk, hogy mi van, hogy pedig a bal kezébe kerülnek a festőszerszámok, és minden esetre ez az oda nyúló mozdulat, ez megszűnik. Rembrandt jobbkezes volt, a tükör megfordítás következtében viszont a balkezesének a látszata állt volna elő, ezt nyilván el kellett hárítani. De minden esetre ott ült a tükör előtt. Ez nagyon fontos. A párizsi önarcképen egyébként ehhez hasonlót látunk, ez is egy egészen késői önarckép, a 60-as évek elejéről. Ezek az első képei Rembrandtnak, és erre szeretném rögtön fölni a figyelmet, az első olyan képek, amelyeken a mester festés közben ábrázolódik. Ábrázoltatja magát, vagy ábrázolja magát. Erre még majd vissza kell, hogy térjek egy rövid megjegyzés erejéig. Nos, nézzük meg akkor ezt a Kenwoodi képet. Csináltunk egy kis animációt, ahol ráközelíthetünk a kép különböző részleteire. A fej egészen precízen ki van dolgozva, úgy szoktuk ezt mondani. Mindannyian értjük ezt, hogy mit jelent valami, hogy valami ki van dolgozva. De azért, ha közelről megnézzük, ez a kidolgozás nagyon furcsa. Az ünnep finom festészet ebben a korszakban az egyik lehetséges festői technika volt. Azon az elven alapul, hogy a minden festéknyom, a legkisebb festéknyom is lehetőleg feleljen meg az ábrázolt tárgy valamilyen tárgyi tulajdonságnak, valami azonosítójának. Tehát egy apró pici fekete pont az orra közepén, az egy mitesszer képe. Minél finomabb a festészet, annál finomabb részleteket lehet leolvasni a képről, hiszen minden festéknyom egy részletet jelöl meg. Az élet Rembrandt nem ezzel a technikával dolgozott, hanem ő az úgynevezett durva vagy nyers festésben utazott már a 60-as években, és ezért itt nem ezt csinálja, hanem azt, hogy vastagon teszi föl a festéket az arcra, és létrehoz egy olyan furcsa, durva, nyers felületet az arc helyén, vagy messziről nézve arcnak néz ki, közelről nézve viszont ugyanolyan zavaros és esetleges, mint amilyen a bőr. Létrehozza a bőr képi metaforáját. Nem imitál, hanem metaforizál. A másik részt, amit látunk, ez az alsó része a képnek, ahol a festőszerszámokat tartja. Ez viszont egészen durván elnagyoltan van megoldva, szinte, nem tudom mennyire látszik ebből, szinte semmilyen részletet nem lehet kivenni, és szinte semminek nem felelnek meg ezek a furcsa vonalak, amelyeknek ugye a hosszú bot a kezében az a festőbot, amelyel ugye rátámaszkodik a vászonra, hogyha dolgozik, az ecset és a nézetes alakú paletta. Van egy lehetséges és érdekes magyarázat, hogy miért dolgozott így. Ezt érzékelés pszichológusok dolgozták ki, és megpróbálom elmagyarázni. Az a dolog lényege, hogy a képnek van egy pontja, nevezetesen a szem, a bal szem, amelyre a nézőnek mereven fókuszálnia kell. Képzeljük el, hogy ott állunk a képpel szemközt, és egy nagyon merev tekintettel belenézünk Rembrandt bal szemébe. Semmi másra nem nézünk, csak erre a bal szemre. majd elkezdünk lassan mozogni a kép felé, hogy megtaláljuk azt a pontot, és megtaláljuk majd azt a pontot, ahol hirtelen ez az éles látás hirtelen rendkívül plasztikussá teszi az egész figurát. A foveális látás, tehát a retinának a legélesebben látó középső, legérzékenyebb része, a szemre koncentrál, és minden egyebet a periferiális látás hoz be a látómezőnkbe, és adja elő hirtelen a festő jelen valóságának illuzórikus, mágikus képét. Megpróbáltuk ezt ezzel az animációval érzékeltetni, ami persze egy fals dolog, hiszen ezt a valóságban nem... Ez csak a valós kép előtt, a valós befogadó tudja eljátszani. Ez tehát magyarázatod arra, hogy miért olyan kidolgozatlan az alsó rész. Ha Rembrandt szembe állt a tükörrel, és éppen festett, mereven ránézett a saját szemére, és úgy festett, hogy közben megpróbálta a festés az ecsetjével azt rögzíteni, amit éppen akkor a periferiálisan a kezéből látott. És csak ennyit látott. Ez a rendkívül szellemes magyarázat arra, hogy miért van a kép mégis befejezve. Nos, egy dolog azonban nem a magyarázatot ez a magyarázat, és ez pedig az, hogy a képnek a hátterében van két nagy karika. Nem tudom, mennyire lehet kivenni. Két karika van a kép hátterében. Mi a szösz ez a karika? Egyáltalán miért ilyen világos a képnek a háttere? Rembrandtnál nagyon gyakran fordul elő ez a bizonyos játék a foveális és periferiális látással, ezt minden önarcképpen, késői önarcképpen el lehet játszani, de ott mindig az arc van megvilágítva, és minden egyéb a háttérben van, ahogyan a perifériának egyébként illik a háttérben maradni. Miért ilyen világos a háttér? Ráadásul ez a háttér rendkívül gondosan ki van dolgozva. Úgy értem, el van dolgozva a felület, és ezek a vékony kis vonalak nagyon precízen vannak megfestve. Különböző magyarázatok születtek erre a dologra, voltak tisztán formai, kompozicionális magyarázatok, arányok, egyensúlyok a képen belül, ebbe most nem mennék bele. Volt, aki Rembrandtnak az Arisztotelész iránti tiszteletét vélte kiolvasni ezekből a körökből, van misztikus, sőt kabalisztikus interpretáció is ezeknek a köröknek. Egy fokkal realisztikusabb az, amely egy nagy fali térképnek egy világtérképnek a két féltekéjét látja bennük. Egy korabeli holland festőnek egy festőműhelyt ábrázoló képen látunk is egy ilyen figurát, aki a háttérben a falra akasztott világtérkép előtt ücsörög. Volt festőműhely, ahol volt a falon világtérkép, tehát lehetséges, hogy erről van szó. Ennek ellentmond azonban a befejezettség, hiszen hogyha valaki éppen csak elkezdi, és még nem tölti ki térképjelekkel a képét, akkor ugyanvajon miért dolgozott rajta annyit. Nos, itt vannak ezek a karikák, és meg kéne őket érteni. Tipikus értelmezési probléma. Az értelmezés kulcsa megítélésem szerint a jelenlét problémája, amiről az elején beszéltem. Most megkérném a kollégáimat, hogy vegyék el ezt a képet. És egy kis játékot szeretnénk játszani. Önöknek van egy szavazógépük. És egy kérdést szeretnék feltenni. A kérdés úgy szól. Láttak-e a Kenwoodi képen vásznat? Tehát volt ecset, volt festőbot, volt paletta, volt festő. Vásznat, a munkadarabot látták-e? Aki erre igennel válaszol, az nyomja meg az egyes gombot, aki erre nemmel válaszol, az nyomja meg a kettest. Erre van 15 másodpercük. Emlékszünk, a párizsi képen volt vászon. Nos, az eredményünk... ...81%-ban az a válaszunk született, hogy nincs a képen vászon. Most kérném szépen vissza a képet a következő kérdéssel. Van a képen egy, itt a jobb felső sarokban egy kis, keskeny kis átlócska. Éppen csak a sarokba belóg. A kérdésem az, önök ezt az átlót minek látják? 1. Vászonnak hátulról, ezt most nem hoztam el, de talán aki ismeri Velázqueznek a híres Las Meninas című képén, hátulról lehet látni egy vásznat, ahogy a festő éppen velünk szemben állva fest. Tehát egy olyan vásznat, amelynek ugye itt belóg a hátsó oldala. Tehát hátulról látjuk. Másik lehetőség, vásznat szemből, tehát hogy ez az egész egy vászon. És a harmadik lehetőség az, hogy semmi ilyesmit nem látnak. Valami egész mást látnak. Úgyhogy sem innen, sem onnan a vásznat nem látni. Nos. No. Tehát 68%-ban egyáltalán nem látják a vásznat.
Akkor készítettük el az előadást, Andrással fogadtunk, hogy hány százalékban fognak vásznat látni, és hát valóban gyakorlatilag nem láttak vásznat, és csak azt kérdeztem meg tőle akkor, amit megerősítve érzek önök által, hogy akkor minek festette oda? Mert gondolom akkor ott van, hogyha ennyire kérdezte professzor úr ezt a vásznat. Ha mi, akiknek látnunk kellene, nem látjuk, hiszen nekünk festett, akkor minek? Mi a csodának festette ezt oda?
Hát ez egy jó kérdés, ez egy jó kérdés. Ugyanis én nekem meg vagyok róla győződve, hogy ott egy vásznat látunk, szemből látjuk a vásznat, azoknak volt igazuk, akik a kettest nyomták meg. Természetesen emellett érvelnem kell, egy kicsit tisztességtelen azonban ez a játék, és ezért elnézésüket kell kérnem, de hát a média nyomása nagy. Kell valamit tudnunk ennek a vászonnak azért, és ezeknek a karikáknak az értelmezéséhez, és hagyj menjek itt egy picit bele a művészettörténet érdekesebb részleteibe. Van egy híres művészetírói tekintély, Karel van Mander, aki 1604-ben megjelent munkájában két érdekes történetet, mesét is elmesél nekünk. Az egyik mesét Vasari mondja el Giottóról. A történet körülbelül úgy szól, ez Mander, és utána látjuk majd Vasarit is, és az ő 1550-ben kiadott vitéjének, életrajzának a Giotto arcképét is látjuk itt. Tehát Giottóról meséli el Vasari a követő történetet. A pápa szeretett volna meggyőződni arról, hogy Giotto tényleg olyan nagy művésze, mint amilyennek a híre járta, és elküldött egy követet Giottohoz, hogy hozzon tőle valami képet. És amikor a követ előadta, hogy mit kér, akkor Giotto fogta az ecsetjét, és szabad kézzel egy tökéletesen hibátlan költ rajzolt egy papírra, és átnyújtotta a követnek. A követ méltatlankodott, hogy hát mégiscsak egy képet kellene vinnie, és erre Giotto megnyugtatta, vigye csak el a pápának, fogja érteni. A másik történet egy kicsit katifántosabb, ezt az idősebb Plinius meséli el a Historia Naturalis-ában. Egy antik verseny legendáról van szó, festőverseny legendáról van szó. Eszerint Apelles, az antikvitás leghíresebb görög festője, Nagy Sándor udvari festőnek mondták. Apelles meglátogatja egyszer Rodos szigetén Protogenészt, a másik a korszak másik legnagyobb, legismertebb festőjét, és nem találja otthon. Egy öreg asszony vigyáz a házban, és amikor azt kérdezi tőle, hogy mégis mit mondjon, kikereste, akkor Apelles fölkap egy ecsetet, és Protogenész éppen készülő festményére húz egy vonalat. És azt válaszolja az öreg asszonynak, ez. Majd távozik. Protogenész hazaér, és meglátja a vonalat. Utána veszi az ecsetjét, és húz a vonal mellé egy másik, még vékonyabb, még finomabb, még tökéletesebb vonalat. És meghagyja az öregasszonynak, hogy mondja majd azt a visszatérő vendégnek, hogy ezt kereste. És ez is történik, Apelles visszatér, és ez a történet csattanója, fogja az ecsetet, és a két egészen vékonyka vonal közé húz egy annyira vékony harmadikat, hogy ott már negyediknek nincs hely. Majd távozik. Amikor Protogenész ezt meglátja, utána szalad, és a kikötőben utoléri, és hazahozza, és hazaviszi, és megvendégeli. Vagyis a festőversenyt Apelles nyerte. Ez a történet, ez a két történet a Kenwood önarcképhez kapcsolódik. ahhoz hozzá kapcsolja a, mindjárt meglátjuk, hozzá kapcsolja a körmotívum kapcsolja a Giotto történethez, és a, körmotívum kapcsolja a tökéletes, hibátlan, szabályos körmotívum kapcsolja a Giotto történethez, és a két megfestett kör a Pliniuszi meséhez. Mindkettő művészeti közhely volt ebben az időszakban. És össze lehet kapcsolni a kettőt azért is, mert Plinius nem mondja meg, hogy miféle vonalat húzott Apelles Protogenesnek a vásznára. Húzhatott éppen ívet is, vagy kört is. Rembrandt minden esetre ebben a képben is, mint a londoni képen láttuk, nagy festő elődökre hivatkozik. De mi a különbség? Az, hogy nem kész művekre hivatkozik, hanem festői nyomokra hivatkozik. Kéznyomokra hivatkozik. Ezek a kéznyomok kivétel nélkül a zseniális mester tudásának, uralt technikájának uralt bizonyítékai. Csupa olyan jel, amit a művész szándékosan hagy meg ebben az elvontságában. Nem önkéntelenül ejti a vásznon, hanem szándékosan húzza meg úgy, hogy kiderüljön róla, hogy kihúzta. Nos, a kérdése, hogy látjuk-e a vásznat vagy nem a Kenwood képen, azért döntő, nem fontos a válasz, ugyanis a képen nagyon nehezünkre esik ezt a vásznat látni. A kérdés, hogy miért dugja így el Rembrandt ezt a kis töredéket, miért hoz bennünket egy olyan helyzetbe, hogy nem értjük világosan, hogy voltak éppen hol is kéne elhelyezkedni a vásznak, ez az, aminek a megértéséhez értelmezés szükséges. Rembrandt azt is megtette volna, hogy fest a saját önarcképe mögé egy keretes, akármilyen, úgy, ahogy láttuk a Molinár képen a háttérben, fest egy keretet, és oda rajzol két karikát, vagy két akármilyen, két van, és egyből értenénk, hogy ja, persze, Pliniuszról és a nagy festőelődökről van szó. De ő nem ezt a megoldást választja. Miért? Azt gondolom, hogy ennek két oka van. Az egyik ok, hogy ő modern Apellészként szeretne ebben a történetben megjelenni. Ő tulajdonképpen nem tesz mást, mint a két görög. Azonosítja saját magát a nyomával. Mintha azt mondaná, ez az ördöngős festékkupac, meg én vagyok. Emlékszünk, a történetben nagyon fontos, Apelles is és Protogenes is azonosítja magát a nyommal. Ez kereste, ezt kereste. Ez meg én vagyok, mondja Rembrandt. De hogyan férhetett volna el egy olyan képen, harmadikként, amelyik olyan kicsike a háta mögött? Föl kell tehát nagyítani, hogy beleférjen a saját képébe. Hogy egyértelmű legyen, hogy közéjük tartozik. De van egy még érdekesebb és még mélyebb összefüggés. Ez pedig az, hogy Rembrandt azt is tudja, hogy a kép lényege, ennek az egész történetnek a lényege a jelenléttel, a művész jelenlétével függ össze. Ne felejtsük, a történetben Apelles és Protogenes folyton kerülgetik egymást. Nem találkoznak. Üzengetnek egymásnak a nyomaikkal. Protogenes egyetlen vonásból érti meg, hogy itt Apelles járt. Mi az a vonás? Apelles jelenlétének a bizonyítéka. És amikor Apelles visszatér, ugyanígy Protogenes jelenlétének a bizonyítékaként olvassa az otthagyott ecsetnyomot. Mindig a jelenlétről van szó. Én voltam az, aki ezt a nyomot itt hagytam. A legérdekesebb azonban az, hogy a történetben szerepel az öregasszony. Az öregasszony, aki szemmel láthatólag ebből az egészből nem ért semmit. Nem érti, hogy ez... Miért nem érti, hogy miért így üzennek egymásnak a festők? Hát azért nem érti, mert nem ért a festészethez. Mert nem tud különbséget tenni két vonal között. Pont azt a különbséget nem érti, amiből az egyik és a másik is megérti, hogy a másik volt itt. Aki tehát meg akarja érteni, hogy ez a festő volt itt, annak ezt a különbséget kell tudnia érzékelni. Értenie kell a festészethez. Az, hogy élethű portrét fest a festő, az nem elég. A Giotto történetben ugyanez a helyzet jön elő. Ugye Giotto is megtette volna azt, hogy ad egy gyönyörű életű portrét vagy képet a pápa követének. De Giotto nem ezt választja. Egy absztrakt jelet ad a technika, a tiszta technikai tudás legelvontabb jelzését adja útravalót, mert tudja, hogy annak, akinek döntenie kell, annak értenie is kell a művészethez. És nem abból fog érteni, hogy az ő képe élethű, hanem abból fog érteni, hogy milyen tökéletesen uralja a technikáját. Vagyis létrehozza az illúziót, majd ezt az illúziót le kell lepleznie, meg kell mutatnia, mint technikát. Hiszen a cél a technikai teljesítmény megértése, nem az illúzióé. Az illúziót az öregasszony is megérti, az illúziót mindannyian megértjük. A festészetet megérteni azonban nem az illúzió megértését jelenti, hanem a technika megértését. Rembrandt tehát tudja, hogy az élethűség nem más, az illúzió nem más, mint a technika eltüntetése az illúzióban. Az a bizonyos játék, az a foveális látás, amit próbáltam hivatkozni, az lehetséges, hogy így, a képek így vannak fölépítve, és lehetséges, hogy a képeknek van egy olyan nézőpontjuk, ahonnan ez az illúzió tökéletes, mágikus realitásként tűnik elő a szemünkbe, de ez az illúzió biztosan nem a festőnek szóló. Ez biztosan a laikusnak, annak az öregasszonynak szóló tudás. Rembrandt tulajdonképpen idézőjelbe kell, hogy tegye a saját megjelenítését, a saját jelenlétét. A képen meg kell látnunk azt, hogy nem egyszerűen ő van jelen, hanem ő úgy van jelen, hogy közben, mint nyom van jelen, hogy el is tűnt a saját képének, a saját arcmásának a nyomaiban. Erre csináltunk egy kis vicces animációt. Tehát az a lényege, hogy tessék megnézni, most itt bejelöltük ezt a bizonyos sarkot, én itt nem látok éppen semmit, de igen, bejelöltük ezt a kis sarkot. A trükk lényege az az, hogy mi történik akkor, hogyha, mint önök közül, elnézésüket kell kérnem, 80% nem veszi észre az önarcképet. Akkor mit lát a képen? Nem veszi észre ezt a vékony kis vonalkát. Mit lát a képen? Azt, amit most lát, amikor kitűnik a trükk révén, kitűnik a szél. Menjünk egy picit tovább. Láttuk? Kitűnik a szél, és a kép kerete, a festett keret, a kép saját keretévé válik. Most döntsük meg ezt a képet ugyanabban a szögben, mint ahogyan a Rembrandt képen meg van döntve. Kis trükk. Nem tudom, mennyire látszik. Kis árnyékot is kapott a megdöntött kép. Most azt látjuk, hogy Rembrandt a saját festményét hogy nézhette volna akkor, hogyha tényleg ráfestette volna magát arra a képre, ami a háta mögött helyezkedik el. És most adjuk vissza Rembrandtot önmagának, és azt látjuk, hogy itt van előttünk egy kép, amely ellentmondást tartalmaz. Az ellentmondás lényege az, hogy hol van Rembrandt? A saját festménye előtt van, vagy a saját festményén van rajta? Ezt az ellentmondást nekünk nézőként észlelnünk kell. Ha nem észleljük ezt az ellentmondást, akkor pontosan az történik, amit az öregasszony is észlel az egészből. Nem értjük a festészetet. Értjük az illúziót, el vagyunk bűvölve az életszerűségétől, csak nem értjük a festészetet. Nem értjük a kép logikáját. Nos, ez a trükk csak arra szolgált, hogy problémamentessé tegye, kitisztítsa a képet, egyértelműsítse, az ellentmondást kiiktassa a képből. Azt az ellentmondást, ami viszont benne van ebben a képben, és ami nélkül a kép nem is lenne az, ami volna. Nos, összefoglalva azt mondhatnám. A képet a képben, ezt a furcsa kettős látást, az látja, aki tudja, hogy a képet a festői mesterség, a jelenlét és a jelen nem lét, a jelenlét és a hiány reflexiójaként is kell nézni. Nem elég csak pszichológiailag hitelesnek nézni, hanem ennek a tudásnak is bele kell játszani a játékunkba. Amikor ezzel a foveális trükkel nézzük a képet, akkor kioltjuk ezt a technikai tudást. Élvezzük az illúziót, de kioltjuk a tudást. Rembrandt azonban jól tudja, hogy a tökéletes jelenlét illúziójának előállítása a kép által, az csak az érzékek becsapása révén lehetséges. Szemfényvesztés. A művészet pedig nem szemfényvesztő ügyeskedés. A nagy művész, az igazi festő nem elrejti, hanem megmutatja a technikáját. Nem becsapja, hanem fölvilágosítja a szemet. Nem rögzíti a tekintetet, hanem fölfedezésre indítja. Azt szeretné, hogy járja be a képet, és vegye észre azokat a különbséget, amelyeket ebben a bizonyos mágikus pontból nézve nem lehet észlelni. Ezért nem elég az, hogyha az ő puszta kezenyomából szeretnénk a képet megérteni. A kép egy kritikai teljesítmény, és eként kell megértenünk, nem kéznyomként. Ezt igényli Rembrandt maga, aki jól értette és jól olvasta Pliniuszi mesét. Előadásomnak az epilógusaként mutatnék egy másik képet. Rembrandtnak a fejben biztos nem értve világos és élesen az az ellentmondás, amiről itt szó van, mint a francia szürrealista festő René Magritte-nak a képében, amely egy nyitott ablakot ábrázol, amely elő egy transzparens festővászon van állítva, mint hogyha a vászon olyan áttetsző lenne, mint az ablak, amelyen keresztül kinézünk. Ahogyan Magritte egészen finom módszerekkel, éppen csak az élek egészen lágy érzékeltetésével mutatja meg nekünk, hogy ez egy festett kép, amely tökéletesen azonosnak látszik a mögötte lévő természettel, úgy Rembrandt is a minimumra korlátozza ezt a különbséget. Ez a válaszom a kérdésre. Magritte képének a címe La condition humaine, magyarul körülbelül úgy lehetne fordítani, hogy ilyen az ember. Ilyen az ember illúziók rabja. Keresztül néz a képen, és kertet lát. És ezt szeretné látni. És akkor érzi magát biztonságban és boldogságban, hogyha rá tudja mondani a kertre, hogy ez kert. Vagy a másik képen, hogy ez Rembrandt. Ez az egyértelműség, amelyel meg tudjuk nevezni a dolgokat, amelyel keresztül nézünk a képeken, hogy a dolgokat lássuk, amely a festészetet magát tekint transzparensnek, tehát amik nem látja a testészetnek ezt a technikai, anyagi dimenzióját, amely közbe ékelődik a néző és a valóság közé. Ez az ember úgy jár el, mint az a kisgyermek, akit Magritte idéz meg egy másik képében, a híres neves, ja, ezt elfelejtettem mondani, pedig ez fontos. Ez a kép azért egy vicces dolog, mert a connoisseurre mutat rá. Amikor azt mondjuk egy képre, hogy ez Rembrandt, azt csináljuk, amit a connoisseur szeret csinálni. Megfogjuk a tárgyat, és megpróbáljuk beazonosítani ugyanazzal a biztonságérzettel, ugyanazzal a naív illuzionizmussal, hogy most Rembrandtot fogunk a kezünkbe, ahogyan rámondjuk a Magritte képen a kertre, hogy ez kert. Ugyanaz az evidenciával mondjuk ezt ki, ezt az igazságot. Magritte egyik fontos utolsó művében, amit mindjárt látni fogunk, egy paradoxont fogalmaz meg. A francia felirat azt mondja, ez nem pipa. Látunk egy pipát, amely nem is lehetne más, mint egy pipa, és a kicsit gyerekes aláírással oda a alája írt felirat szerint, ez nem az. Nem is értjük, hogy ezt az abszurditást, hogy hogy lehet ez nem az, amikor ez az. Az volt a célom a Kenwoodi példával, hogy arra mutassak egy példát, hogy hiába azonosítjuk a festő kezét, a festő műve ellenáll az ilyen egyszerű tárgyazonosításnak. Azt is mondhatnánk, hol van? Az animációnk. Ez nem Rembrandt. Kijelentésünk pontosan annyit ér, mint Magritte. Rembrandtnak egyszerűen sokkal komplexebb elképzelése volt arról, hogy ő kicsoda. A festményét sokkal bonyolultabban, a saját azonosságát sokkal bonyolultabban állítja elénk ebben a képben, mint ahogyan mi ezt az egyszerű kimondással, meg az egyszerű pszichológiai megértéssel szeretnénk közvetlenül megérteni. Egy feladványt ad nekünk Rembrandt, amely arra szolgál, hogy értsük meg, a festészet teljesítménye az, hogy szembesít egy igazsággal. A festmény, a műalkotás nem fizikai tárgy, azonosítható fizikai tárgy, amelyre rá lehet mondani, hogy ez Rembrandt. És nem is egy lírai élmény, amelyre azt lehet mondani, hogy ez itt Rembrandt volt. Hanem megismerés, létünk, jelenlétünk és nyomaink mindig újabb megértése.